Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg a mai vasárnapra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli igeszakaszt, amint megírva találjuk azt Péter apostol első levele 4. részében, a 7. verstől a 11. versig a következőképpen. Mindennek a vége pedig már elközelgett. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki, ahogyan kegyelmet kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aké a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Kedves gyülekezet, józanság, szeretet, szolgálat. Ilyen kulcsszavakat lehet talán kiemelni ebből az igéből. A józanság ahhoz kapcsolódik, hogy mindennek a vége elközelget. És reálisan azt szemléli a dolgokat ebben a világban, és bölcsen az viszi a dolgait, és végzi a feladatait, aki számol ezzel, hogy mindennek a vége elközelgett. Elközelgett és közel van. Mit jelent ez? Nem csak azt, amit az egyik énekben így énekelünk, itt rozsda, moly, futó idő elpusztít minden régit, és előbb-utóbb romba dűl, mint ember keze épít, múlik égföld, mint rózsaszál, elhervad hulló szirma, aztán olyan jó megérkezni oda, de az ige, mint szikla áll, úgy, amint megvan írva. De nem csak ezt a mulandóságot jelenti ez, hogy mindennek a vége elközelgett. Hogy minden elmúlik itt a földön. A mi kicsi életünk is, meg amit építünk, amit dolgozunk, amiért fáradozunk, minden. Hanem azt jelenti ez, hogy attól fogva, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadott és a mennybe ment, és azután kiárasztotta szent lelkét tanítványai szívébe, attól fogva itt az utolsó idő. Kegyelmi időszak, amely belehatol ebbe a világkorszakba, de attól fogva állandóan közel van ennek a világkorszaknak a vége. Hogy ez lezáruljon. Ezért írhatta Péter apostol. Akkor, az apostoli kor végén, még az első nemzedék, az első keresztény nemzedék idejének a vége táján, hogy mindennek a vége elközelgett. Azóta eltelt több mint 1900 év. És amit aztán szűkebb értelemben az utolsó idők közelítéséről tudunk az Isten igéjéből, mi minden dörömből itt az ajtón ma már. Ezt is tudnunk kell. És eszünkbe kell, hogy jusson, és a szívünkre kell, hogy vegyük mindazt, amit az Úr Jézus mondott erről, meg amit az apostolok leírtak. Csak ha belegondolunk abba, amit Pál apostol írt Timóteusnak a 2. levelébe. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, dicsekvők, gőgösek, káromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. A kegyesség látszatát megtartják, de annak erejét megtagadják. Ha ezeket halljuk, akkor szívünkre kell, hogy vegyük, mi egy ilyen korban élünk. Minden korábbi időnél inkább jellemző a mikorunkra ez. És a megromlott és megromló kereszténységre, főleg a nyugati világban, amelyhez mi is tartozunk, mennyire igaz. Akkor nekünk még inkább ezt a figyelmeztetést komolyan kell vennünk, hogy mindennek a vége közel van. És amit az Úr Jézus arról mondott, hogy az ő visszajövetelét mik előzik majd meg? Egyrészt az is, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet elhitessék még a választottakat is. Mennyi hamis kínálat, tévejgő, szekta, vallás, áll kegyelmi ajándékok az igaziak helyett, amikről az apostolok beszélnek. Íme itt ebben az ige szakaszban is az igazi kegyelmi ajándékokról van szó. És ezzel szemben mennyi utánzat, mennyi hamis, mennyi idegen lélektől való dolog fertőzi a kereszténységet is. És mennyi ördögi erő, és az ördög magát világosság angyalának tetetve csábít el és vesz a bűvölete alá embereket manapság. Körülöttünk is, és szerte a világban. Aztán beszél az Úr Jézus ugye arról, hogy háborúk, földrengések, éhínségek. Beszél arról a Lukács evangéliumában, hogy az emberek megdermednek majd a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár. És előtte erről, hogy a népek kétségbe esnek tanástalanságukban, a tenger zúgása és háborgása miatt. És ezzel kapcsolatban beszél a mi Urunk arról, hogy vigyázzatok magatokról, hogy a szívetek el ne nehezedjék, mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, nehogy hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén élnek. Legyetek tehát szüntelen éberek, és könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és megállhassatok az ember fia előtt. Mondom, mindezeket nekünk, minden korábbi nemzedéknél inkább komolyan kell vennünk. És aztán így megértenünk, hogy akkor, amikor nem látszott ennyi minden még globálisan, ahogy ma mondjuk, akkor is attól fogva, hogy az Úr Jézus meghalt, feltámadott, a mennybe ment, és a Szentlélek kiárasztatott, az utolsó idő bizonyos mértékben, bizonyos értelemben bekövetkezett. A mindenek vége elközelített. És minden hívő keresztény nemzedéknek az volt a dolga, és az a dolga, hogy az Urat várja. Az első nemzedéknek is ez volt a dolga. Mert ő azt mondta, hogy hamar jön, és bármelyik pillanatban itt lehet. Mert ő azt mondta, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, azért legyetek készen. Hogy megállhassunk ő előtte. És még valamire jó itt felhívni a figyelmünket. Amikor ezt a szót olvassuk, hogy mindeneknek a vége elközelget, akkor ez a végszó a görög nyelvben, amelyen az apostoli levelek íródtak, azt is jelenti, hogy a cél, a célja. Mi nem egyszerűen a végre számítunk, hanem a célba érkezésre. És a cél maga Jézus Krisztus. És éppen ezért legyetek bölcsek és józanok. Bölcs és józan az, aki tudja, hogy minden e földön csak elmulandó, és így bánik a dolgokkal, felelősen, nem felelőtlenül, mert ebben a mulandóban felelősséggel ruház föl bennünket az Isten. De minden földi dolognál fontosabb, hogy élő kapcsolatunk legyen az élő Istennel. Megtérjünk hozzá. Jézus Krisztus által atyánknak ismerjük, és az ő gyermekei legyünk, és imádkozó élet legyen az életünk. Az a bölcs és józan, aki számol azzal, hogy végfelé tart minden, és ez bármikor bekövetkezhet, hogy véget, illetve a hívők számára célt érjen, az, amit Isten tesz, és ahogy lezárja majd ezt a világkorszakot. És az a bölcs és józan, aki megtanul mindezek közepette imádkozni. És az élete imádkozó életté válik. Szüntelenül imádkozzatok. Ez volt az egyik igéje a múlt vasárnapnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem csak bizonyos időszakai vannak a napomnak, ami direkt arra szánok, hogy Isten igével foglalkozzam és imádkozzam, hanem amikor más csinálok, azt is átszövi az imádság. Mint ahogy egy családban, ha együtt dolgozgatunk, mondjuk a kertben, vagy a mezőn, egymás közelében, hát folyik a beszélgetés. És a mindennapi dolgokat folyamatosan megbeszéljük egymással. Aki az Isten családjába tartozik, újonnan született ott belül a lelkében az Isten gyermekévé, a Jézus Krisztusba vetett hit által, hát az hogy ne beszélne meg mindent az élő Istennel? Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozzatok. Bölcs és józan az, aki imádkozva éli az életét. És az Isten akaratára nyitott, hogy mit tegyek ezekkel a mulandó dolgokkal. És ezzel a mulandó életkémmel. Mit tegyek és mit tegyek? Mit ne tegyek? Hogyan tegyek? Te tanácsolj, Istenem, utaid, Uram, mutasd meg, ahogy majd énekeljük is. És miközben az Istennel való kapcsolatot élem meg, aközben áradhat az ő szeretete a szívembe. Ez egyszer elkezdődött, és aztán folytatódnia kell. Akik az Úr Jézust befogadták, a Szentlélek által azoknak kitöltetett az Isten szeretete a szívükbe. A Szentlélek által töltetett ki. Hogy aztán folyamatos összeköttetésünk legyen vele, és folyamatosan áradjon bele az életünkbe. És legyen elég minden helyzetre. Legyen elég szeretet. Úgy, ahogy az belőlünk nem telik, soha nem is telhetne. De az Isten szeretete végtelen mennyiségéből telik. És itt érkezünk meg ahhoz, hogy az egymás iránti szeretet legyen kitartó. Ahogy a családtagokat összeköti az, hogy egy családba tartozunk. Akik együtt élünk egy családban, sok alkalom van rá, hogy egymást valamiképpen megbántsuk, egymás ellen vétkezzünk is. De akkor is egy családba tartozunk. Hát ez megint csak egy halvány hasonlat arra, hogy mit jelent az Isten családjába tartozni. Azt írja János apostol erről, hogy aki szereti a szülőt, az szereti azt is, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és az ő parancsolatait megtartjuk. Hát erről a szeretetről van szó. Hogy ez legyen kitartó. Mint ahogy egy futó nem adja föl. Neki feszül, megfeszített izmokkal. Végig futja a pályát. Hát így legyen kitartó. A szeretet egymás iránt. A testvér szeretet azok iránt, akikkel mint testvérek összetartozunk. És csak akkor lehet majd valódi a szeretetünk a kívülvalók iránt, sőt az ellenségek iránt is. Mert a szeretet a lényege szerint egy, de másképp nyilvánul meg. A testvér iránt, akivel lelki egységben vagyunk, és másképp nyilvánul meg a kívülálló iránt, meg az ellenség iránt. A testvért testvérként szeretni, és elhordozni, és megbocsátani neki, meg a bocsánatát kérni. Így igaz az, hogy a szeretet sok bűnt elfedett. A kívülállót, az ellenséget mentő szeretettel szeretni. Hogy bárcsak ő is oda találna Jézus Krisztushoz, és ne veszne el. És különös jelentősége volt az apostoli kor vége felé annak, amit Péter apostol itt így ír, hogy a vendég szeretet. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ennek az a háttere, hogy sok helyen akkor már kezdték üldözni a keresztényeket. Voltak, akiknek mindenüket otthagyva menekülni kellett. Hova menjenek? Hát a testvérekhez. Azokhoz, akiknek még viszonylag nyugodtabbak a körülményeik más vidékeken, más tartományokban. És akiknek még rendelkezésükre áll étel, ital, fedél, s azt megoszthatják az ő hívő testvéreikkel. Hát erről van itt szó. Hogy legyetek vendégszeretők zúgolódás nélkül. Nem az idegenforgalomról, valami sokkal mélyebbről. Legyetek szolgálatkészek szeretetben, és itt érkezünk meg a szolgálat témájához. A szolgálat pedig nem ötletszerűen, hanem a kegyelmi ajándékok szerint. Ki, ahogyan kegyelmi ajándékot kapott? Hadd idézzem egész pontosan, ami itt az eredeti szövegben áll. Ki, ahogyan kegyelmi ajándékot kapott? Úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Itt megint fontos összefüggésekre kell fölfigyelnünk. Kegyelmi ajándék csak ott lehet, ahol valaki vette a kegyelmet. Ezen lepleződnek le a hamis, az utánzat karizmák, hogy azok nem igazi karizmák. Hát ha valaki nem tért meg Jézus Krisztushoz, akkor kegyelmi ajándéka se lehet. És a Szentlélek a személyesen munkálkodik. Isten szent lelkét senki nem oszthatja ki másnak. És Isten szent lelke nem fog rángatózó bábot csinálni senkiből sem, akinek kénytelen egy idegen hatás alatt a nyelve mozogni, vagy a tagjai kénytelenek mozogni. Ilyen nincs, az nem kegyelmi ajándék. Erről kellett azt mondanom. Jó néhány évvel ezelőtt a Híd gyülekezete akkori elnökének is, hogy a hanyatlökő lélek nem a szent lélek, hanem démoni, idegen lélek. Kegyelmi ajándék csak ott van, ahol a kegyelmet vette valaki. Vetted-e már? Kellett-e neked? Mi a kegyelem? Az, hogy megkegyelmez nekem az ítéletére méltónak az Isten. Milyen alapon? Jézus Krisztus áldozata alapján. Aki az én bűneimért szenvedett. Tehát kegyelmet találni csak úgy lehet, ha van valódi bűnbánat. A Szentlélek a bűneinkről győz meg, és így térít oda, vonz oda Jézus Krisztushoz. Aztán a lényegileg egy kegyelem, az sajátosan, személyes módon fog megnyilvánulni az életünkben. Hogy ki hogyan talált Jézus Krisztushoz, az is mind különböző történet. Egy-egy bizonságtételnél hallhatjuk, mennyire sajátos úton vezette az Isten magához azt az embert. És hogy kit, mire tesz képessé kegyelme ajándékával, hogy szolgáljon a Krisztus teste egységében, ahogy a testben minden tagnak megvan a maga feladata, és a kisújnak nem azt kell csinálnia, ami a hüvelykújnak a feladata. Hát így van a kegyelmi ajándékokkal. Alapvetően kétféle szolgálatot különböztet meg itt Péter apostol. Az egyik a szóval, az igével való szolgálat, a másik pedig, mondjam így, a kézzel, a tettel való szolgálat. A szűkebb értelemben vett diakónia. Ha valaki szól, és nem csak a prédikációról van szó, ha valaki szól, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha hétköznapi dolgokról beszélgetünk, ha utazás közben beszélgetünk, azt is átjárja az Isten igéje. Nem csak a szószéken vagyok igehirdető. De ha keresztény ember vagy, akkor te se csak akkor vagy igehirdető, amikor előállsz bizonságot tenni. Hanem úton útféle. Ha szólsz, úgy mondjad a szavaidat. És ha Isten neked valami speciálisat adott ebből, akkor kiváltképpen. Úgy mondjad, mint Isten igéit. És aki szolgál, az meg úgy tegye, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Nem a maga erejével. Ő adja az erőt hozzá. Ő adja a készséget. Ő adja a Szent Lelke által a vezetést, a belátást, a bölcsességet, az erőt, mi mindent. Annyiféle szolgálat van. De sajnos inkább így kell mondanunk, hogy volna a Krisztus egyházában. Annyiféle kétkezi szolgálat is. A kapanyél megfogásától a pelenkázásig menően. És sok-sok minden. Azzal az erővel, amelyet Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessék. A valódi szolgálatnak, az imádkozó életnek, amelyben az Isten szeretete töltetik, és így lesz valódi szolgáló élet. Annak ez a jellemzője, hogy Isten dicsőítessék. Ne én, ne is más. Alaphangja ennek az, hogy ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szeret dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Ahol nem ez az alaphang, az hamis. azt meg kell bánni, és azt ki kellene takarítani az egyház életéből. Az alaphang csak ez lehet. Neked legyen dicsőség, Uram. Aki elküldted fiadat, megkegyelmeztél nekem is. Éltetsz nap, mint nap, kegyelmedben, szeretetedben, a Krisztus visszavárásában, hogy ne a mulandókhoz kötődjek, hanem hozzád kötődjek, és megajándékozol akaratod szerint olyan ajándékokkal, hogy azzal szolgáljak. A te néped körében, és azért, hogy gyarapodjék az üdvözülőkkel a te néped, és segítséget nyerjenek emberek. És mindez az Isten dicsőségére. Akár esztek, akár isztek, akármit cselekeztek, akármit szóltok, vagy cselekedtek, mindent az Úr Jézus nevében, Isten dicsőségére, hálát adva az Atyának ő általa. Ez a bölcs és józan élet. Nem megmámorosodni kell bármiféle élménytől, hanem bölcsen és józanul lehet élni a kegyelem örömében, Krisztust várva, és neki szolgálva, bárcsak erre segíthetne mindegyikünket, szent lelkével az Isten. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy hangzik igéd ma is közöttünk. Ha botlik is az emberi szó, ha elakad is olykor a nyelven, mégis a te igédet mondhattam és mondhatom. Milyen csoda ez, a te dicsőséged. Hadd telne be mindegyikünk szíve azzal a vággyal, hogy téged dicsőítsünk, hálából kegyelmedért, hálából Jézus Krisztus áldozatáért, hálából az élő reménységért, hogy várhatjuk a mi Urunkat, aki közel van, és egyszer csak magához veszi az övéit. Hadd tegyük minden dolgunkat úgy, hogy a mi Urunk Jézus elé készülünk. Hadd legyen imádkozó élet az életünk. Neked, egymás iránti és embertársaink iránti szeretetben szolgáló élet lehessen az életünk. Könyörülj rajtunk. Halld meg hívó hangunkat. És cselekedj velünk úgy, ahogy csak te a mindenható Isten tudsz cselekedni. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.